Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva az 561. dicséretünket énekeljük. Az egyházi év rendjében a pünkösd utáni vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, miután a három nagy ünnep eltelt, a karácsony, az ajándékozó atya ünnepe, a húsvét, a feltámadott fiú, és a pünkösd, a Szentlélek, Isten kitöltetése, így ezt a vasárnapot a Szent Háromság vasárnapjának rendelte már a régi egyház, és ebből az alkalomból is énekeljük el az 561. dicséretünket. Az első verszaka az atyáról, a második verszaka a fiúról, a harmadik a Szentlélekről szól, és a negyedik vers az egész Szent Háromságról. Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részének 25-től a 37-ig terjedő verseiből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 10. részének 25. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, feleljünk Isten szavára, és imádkozzunk hozzá így. Urunk, hálát adunk neked, hogy a te igéd szól hozzánk hétről hétre, alkalomról alkalomra. Az elmúlt héten ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének, szívünkbe költözésének az ünnepét. De köszönjük, hogy ez sem egy esemény csupán, hanem újra és újra átélhetjük a pünkösd csodáját, hallhatjuk és érthetjük a te igédet a magunk nyelvén, ahogy nekünk erre legjobban szükségünk van. És köszönjük, hogy most is elhoztál bennünket erre az Isten tiszteletre. Nem tartott vissza minket semmi, sem betegség, sem katasztrófa, sem olyan más ügy, dolog, ami akadályt jelentett volna, hanem itt lehetünk együtt, hallgatva a te igédet, és nyitva áll a szívünk arra, hogy be is fogadjuk, amit üzensz számunkra. Add, hogy meglássuk a lelki tükörben önmagunkat, és hadd lássuk meg azt is, hogy mennyire rád van szükségünk, Urunk. És ezért jövünk most is hozzád. Töltsd be a mi szükségleteinket, ahogyan eddig is megtetted. Adj lelki látást, igéd és lelked világosságában. Tedd élővé és hatóvá a te igédet közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 312. dicséret első versét énekeljük. A 312. dicséret első verse így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Lukács evangélium a 10. részének 37. versében, ahol ezt mondja Jézus: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Kedves testvérek, az irgalmas samaritánus példázatát a legtöbben már eddig is ismertük, sokszor hallottuk már, ebben az évben a januári imahétnek is ez volt a témája. És Jézus ezt a példázatát nem a tanítványoknak mondta el, nem is az őt hallgató sokaságnak, hanem egy törvénytudónak, akivel éppen párbeszédben, beszélgetésben volt. És ez a törvénytudó tette fel Jézusnak a kérdést, hogy ki az én fele barátom, és Jézus erre a kérdésre válaszképpen mondta el az irgalmas samaritánus példázatát. A törvénytudónak nem volt mindegy, hogy hogyan kell értenie a törvényt. Ki az én fele barátom? Kire vonatkozik, hogy úgy kell szeretnem őt, mint önmagamat? Nyilván azt tudom szívből szeretni, aki megérdemli, hogy szeressem, mert hát ő is szeret engem, és ugyanúgy gondolkodik, mint én. Egy vallását gyakorló zsidó írástudó számára a fele barát szó magától értetődően azt jelentette, hogy a honfitársam, az Isten választott népéhez tartozó ismerősöm, barátom, és ebből a körből, a felebaráti körből nyugodtan ki lehet zárni a vámszedőket, a paráznákat, a bűnösöket, különösen is a samáriaiakat, vagy a más népeket, akik nem az Isten népéhez tartoznak. A samáriaiakra különösen is haragudtak a zsidók, mert olyan kebert nép volt, akik között voltak zsidó származásúak, és máshonnan betelepítettek, és őnekik még a földjükön sem haladtak át, hanem inkább kerülő úton mentek el a Jeruzsálembe, az északi országrészből, nehogy találkozniuk kelljen velük. És így gondolta ez a törvénytudó is, hogy ki kell zárni a felebaráti körből minden olyan embert, aki nem felel meg a szerethetőség kritériumának, és nyilván azt várta, hogy most Jézus erre a kérdésre, hogy ki az én felebarátom, mint egy jó rabbihoz illik, elkezdi majd fejtegetni előtte, hogy ki a felebarát és ki nem az. Jézus viszont pontosan tudta, hogy ez a törvénytudó hogyan gondolkodik. ha csak felsorolta volna neki, hogy adva van egy pap, egy lévita, meg egy samaritánus, és megkérdezte volna, hogy a három közül melyik lehet fele barát, akkor nyilván azt a választ kapta volna, hogy csakis az első kettő, a pap meg a lévita, a harmadik az semmiképpen sem. És Jézus bölcsessége, Jézus szeretete volt az, ahogy úgy tudta ezt a példázatot elmondani, hogy az írástudó a végén maga mondja ki, hogy ki az igazi felebarát. Sőt, Jézus még ennél is tovább ment, mert az utolsó mondatával meg is fordította a kérdést. Ne az foglalkoztasson, hogy ki az én felebarátom, vagyis ki segít rajtam, ha bajban vagyok, hanem inkább ez, hogy kinek vagyok én a felebarátja, ki az, akinek rám van szüksége, ki az, aki számíthat rám, kifelé kell nekem is hasonlóképpen cselekednem, ahogy mondta Jézus, hogy menj és te is hasonlóképpen cselekedj. Itt a példázatban hárman látták az úton fekvő szerencsétlen embert. Egy pap, egy lévita, azaz templomszolga, mert a lévi törzséből levőknek a szolgálata volt a templom körüli teendők ellátása, és a harmadik egy samáriai, egy samaritánus, aki ellenségnek számított a zsidók számára. A pap és a lévita elkerülte a szerencsétlenül járt embert, a samaritánus pedig irgalmas volt hozzá. Tehát miért nem segített a pap, meg a lévita? Nyilván megvolt rá az okuk, például ha azt láttak, hogy mozdulatlan, akár halottnak is hihették, ha pedig egy halottat érintenének, akkor tisztátalanná válnának egy időre mindenképpen, és nem tudnák az Istennek levő szolgálatot a templomnál ellátni. Viszont a közönösségüknek, a közömbösségüknek súlyos következménye lehetett volna, ha ez az illető, aki még akkor élt, belehalt volna a sérüléseibe, akkor ők is okozói lettek volna a halálának, mert hagyták meghalni, nem tettek semmit a megmentéséért. Hogyha a samaritánus nem hajolt volna le hozzá, akkor ennek az embernek a gyilkosai lettek volna a rablók, a pap és a lévita. És mivel Jézus a végén azt emelte ki, hogy menj el és te is hasonlóképpen cselekedj, most meg kell látnunk, hogy a közönösség, a közömbösség, a nem törődömség milyen súlyos bűn Isten szemében. Az egyik leggyakoribb bűn, amit mi emberek elkövetünk, ami nem látványos, mert csak az érzékeli, aki szenved miatta, látszólag nem történik semmi, valójában pedig Isten számon kéri rajtunk. Már az is bűn, ha nem veszem észre az embertársam baját, pedig tudnék rajta segíteni. Nincs rá szemem, mert csak magammal vagyok elfoglalva, és utólag mentegetem majd magam, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ilyen nagy a baj. Ha én ilyen vagyok, hogy nem látom a másik baját, problémáját, akkor kezdjek el imádkozni azért, hogy adjon az Úr nyitott szemet, hogy rezdüljek a másik ember bajára, hogy idejében észrevegyem a másik ember szomorúságát, észrevegyem a gyermekem hiányjelzéseit, hogy szüksége van rám, észrevegyem a házastársam jelzéseit, hogy én rám van szüksége, észrevegyem a buszra felszálló idős embert, hogy segítsek neki felszállni, vagy egy kismamát vegyek észre, aki a babakocsiját próbálja föltenni a járműre, buszra, vagy egyáltalán lássam meg, hogy kinek, mikor és miben segíthetek. Már a kisgyermekeknek is tanítunk hittanórán egy olyan éneket, hogy nyisd ki a szemed, akkor segíthetsz, nem vagy kicsi, hogyha Jézusért teszed. Nyitva lehet a szemünk, sőt nyitva kell, hogy legyen a szemünk a másik bajára. Jézus példázatában a pap és a lévita éppen nyitott szemmel járt, mert mind a kettőről azt olvassuk, hogy amikor meglátta, elkerülte. Tehát nem csak elhaladt mellette, hanem tudatosan tette egy kerülőt, úgy döntött, hogy nem megy oda hozzá, nem próbál meg segíteni rajta. Ez, ha mondhatom így, még rosszabb, mint amikor észre se vesszük. Pedig mind a pap, mind a lévita átérezhette volna azt a helyzetet, hiszen ők is egyedül mentek az úton, és hogyha arra gondoltak volna, hogy hát velem is ugyanez megtörténhetett volna, és vajon én hogyan fogadnám, ha senki nem segítene rajtam, hanem magamra lennék hagyatva a tehetetlenségemben, akkor mindjárt másképpen viszonyultak volna hozzá. Ez az együttérzés, amire Isten igéje is tanít minket, van rá egy kifejezés, az empátia. Ez a görög kifejezés a szó szerint fordítva azt jelenteni, hogy beleszenvedés, tehát beleérzés, együttérzés a másik szenvedésével, bajával. És ha én bele tudom helyezni magam a másik helyzetébe, ha így együtt tudok érezni vele, és szinte érzem azt, amit ő is érez, ha ez működik bennem, akkor indul a szívem irgalomra, akkor ennek megfelelően fogok én is cselekedni. És van egy másik szép szavunk is, a részvét. Ez pedig azt jelenti, hogy részt veszek a másik ember fájdalmában, gyászában, szomorúságában, mert ha ezek hiányoznak belőlünk, ha nem tudunk együtt érezni azokkal, akik szenvednek, akkor mi érzéketlenek vagyunk, és ezt Isten bűnnek látja. Jakab levelében így ír, hogy aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. A segítségnyújtás elmulasztása súlyos vétségnek számít a mindennapi életben is, és ha jól belegondolunk, mi is voltunk már olyan helyzetben, amikor nem tettük meg a tőlünk telhető legtöbbet, hanem inkább magára hagytuk a másik embert. Milyen szomorú az, amikor házastársak, akik pedig együtt kellene, hogy mindent végezzenek, nem állnak egymás mellé, hanem azt mondja az egyik, hogy oldd meg magad, ez a te bajod, te okoztad magadnak. Vagy amikor akár iskolás gyerekek, vagy felnőttek olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy valakit a többiek gúnyolnak, csúfolnak, bántanak, és ahelyett, hogy megvédenénk, mi elfordulunk, és kívül maradunk a dolgokon, hidegek és közömbösek maradunk, vagy még rosszabb esetben beállunk a csúfolók táborába, beülünk a csúfolók székébe, mert hát ők vannak többen. Kedves esvérek, nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne hallgattassuk el a lelkiismeretünket, mert Isten belénk helyezett egy ilyen érzékeny műszert, a lelkiismeretet, ami figyelmeztet, nehogy elmulasszunk irgalmasnak lenni. De ha ezt a belső hangot elhallgattatjuk, akkor egyre jobban eltompulunk, és egyre érzéketlenebbé válunk. Nagyon is lényeges kérdés, hogy közönösek, közömbösek vagyunk, vagy pedig gyakoroljuk az irgalmasságot. Mert ebből látszik meg, hogy mi Jézust követjük, vagy nélküle élünk. akiben a Krisztus lelke él, az nem lesz érzéketlen, és nem lesz irgalmatlan mások iránt. Ha pedig nem az ő lelke vezérel bennünket, akkor kihűl bennünk a szeretet, és már semmi nem ösztönöz arra, hogy irgalmasak legyünk. Jézus az utolsó ítéletkor pont ezen fogja lemérni, hogy ki az, aki megteremte a megtérés gyümölcsét, és ki az, aki Jézus Krisztus nélkül élt. A bíró Jézus Krisztus az idők végén jobb és bal keze felől állítja az embereket. És a bal keze felől állókat, akiket az örök tűzre küld, így szólítja meg: éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, beteg voltam és nem látogattatok meg, jövevény voltam és nem fogadtatok be. És akkor megkérdezik, hogy mikor nem tettük ezt. És azt mondja Jézus, hogy amikor nem tettétek meg az én legkisebb atyám fiai közül egyel, akkor én velem nem tettétek meg. És megdöbbentő, hogy nem azt fogja sorolni, hogy ti loptatok, csaltatok, hazudtatok, gyilkoltatok, ilyen meg olyan főben járó dolgokat követtetek el, hanem nem segítettetek azokon, akiken kellett volna, közönyösek voltatok a szükségben levők iránt, nem könyörültetek meg azokon, akik felé irgalmasaknak kellett volna lennetek. Ha Jézust befogadjuk az életünkbe, akkor ő fog rajtunk keresztül cselekedni, ő fogja megnyitni a szemünket a mások bajának meglátására, ő fogja együttérzésre indítani a szívünket, ő tesz minket készé arra, hogy még többet megtegyünk, mint amit esetleg elvárnának tőlünk. Olyan szépen mondja el Jézus a samaritánusról, hogy nem csak meglátta, hanem meg is szánta, lehajolt hozzá, fölemelte, ellátta a sebeit, az állatára ültette vagy fektette, elvitte a fogadóba, ott megbízta a fogadós, miután ő maga ápolta egy ideig, megbízta a fogadóst, hogy nekem most el kell mennem, de viseld addig gondját, adott neki pénzt, és azt mondta, hogy ha még ezen felül ráköltesz, amikor visszajövök, azt is megfizetem. Tehát többet tett, mint amennyi elvárható lett volna. De ez a samaritánus nem várt ezért cserébe semmit, ő örült, hogy segíthetett, ahogy a diakonisszák olyan szépen fogalmazták, jutalmam, hogy tehetem. És Jézus azt ígéri, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mi sokszor azt szerint segítünk, hogy várjuk a viszonzást, annak segítek, akitől aztán majd később visszakaphatom én is, akitől én is várhatok segítséget. És régen így működött minden, egy házépítés, egy lakodalom, egy temetés rendezése, hogy összefogtak egymással azok, akik a legközelebbi alkalommal visszaszolgáltatták a segítséget. De Istennél nem mindig így működik. Ha én kerülök bajba, nem biztos, hogy az fog segíteni rajtam, akinek én segítettem, az is lehet, hogy Isten egy másik felebarátot küld. De mindannyian részesülünk az Isten irgalmában, szeretetében, amikor ő irgalmas hozzánk, nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem Jézus Krisztusra tekint, az ő egyszülött fiára, aki vérét adta értünk, aki életét adta értünk, és Jézus Krisztusért megbocsát, és megtisztítja bűnös szívünket. Amikor Isten rávilágít egy bűnünkre, mint ahogy ezt a mai istentiszteleten is az igéjén keresztül megteszi, ő azért világít rá, hogy mi észrevegyük azt, és gyógyulni, szabadulni akarjunk belőle. Valljuk meg a mulasztásainkat, a közömbösségünket, a közönösségünket, és kérjük erre is az ő bocsánatát, hiszen erre a bűnre is van bocsánat. Jézus Krisztus nem hiába halt meg a kereszten értünk. És a jó hír az, hogy Jézus Krisztussal lehet újat kezdeni, lehet lelkileg megújulni, lehet nyitott szemmel járni, mert most nekünk is azt mondja az Úr, amit a törvénytudónak mondott a történet végén, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Járj nyitott szemmel, menj oda, hajolj le, emeld fel, tedd meg azt, amit Jézus is megtenne. És mindeközben engedjük azt, hogy ami Urunk az ő áldott lelke által vedessen bennünket. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 716. dicséret harmadik versét énekeljük. A 716. dicséret harmadik verse így kezdődik, Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ezt énekeltük az előbb, Urunk, hogy legyünk minden embernek gyámorító társai. Igen, megváltó Jézus Krisztusunk, te példát adtál abban is elénk, hogy az ellenségeidet is szeretni tudtad, imádkoztál értük. És ebben az irgalmas samaritánus példázatában is arra tanítottál bennünket, hogy ne azt nézzük, hogy ki az én fele barátom, hanem hogy kinek lehetek én is fele barátja. Indítsd a mi szívünket arra, hogy ne legyünk irgalmatlanok, közömbösek. Bocsáss meg minden nem törődömségünket, mulasztásunkat, hiszen ez az, amit a legtöbbször elkövetünk bűnt, és a legkevésbé látszik úgy mindenki számára, amikor elmulasztjuk megtenni, amit meg kellene tennünk. Úr Jézus Krisztus, indítsd a mi szívünket irgalmasságra. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten is minden nap, és ígéreted szerint ezután is velünk leszel. De ne csak mellettünk légy, hanem bennünk, a szívünk mélyén. Hadd adjuk át az életünk uralmát neked, aki kormányzod és irányítod a mi lépéseinket, döntéseinket, és az az indulat hadd legyen bennünk, amely benned is megvolt. Imádkozunk azokért, akik szenvedések, próbák közt vannak. Lehet, hogy éppen bennünket indítasz arra, hogy hívjuk fel, vagy látogassuk meg azokat, akiknek ránk van szükségük. Add, hogy ne csak a szándék szintjén maradjon ez meg bennünk, hanem ami tőlünk telik, azt meg is tudjuk tenni. Ne kelljen az utolsó napon azt mondanod nekünk, hogy éheztél, és nem adtunk enni, szomjaztál, és nem adtunk inni, és nem tettük meg, ami a kötelességünk lett volna. Erősíts meg a hitben, és bocsáss meg minden ilyen mulasztásunkat, hiányosságunkat. Adj nekünk tiszta szívet, engedelmes lelket, amely rád figyel, és egymásra is odafigyel. Hadd tudjuk azt a törvényt is a szívünkbe vésni, szeresd fele barátodat, mint magadat. Hálát adunk a múlt héten elhangzó bizonyságtételekért, hitvallásokért, fogadalomtételekért, hálát adunk a konfirmált ifjainkért, és kérjük, hogy a te lelked vedesse továbbra is őket azon az úton, amelyen elindítottad őket. És addurunk, hogy az előttünk álló lelki alkalmak is arra szolgálhassanak, hogy a hitünk, a veled való kapcsolatunk egyre inkább erősödjön, és megteremjük a megtérés gyümölcseit. Így hozzuk eléd a magunk kéréseit is, és hálaadásait. A következő csendben hallgass meg a mi szívünk mélyén elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként istentiszteletet tartunk, és ezzel párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket, még amíg a tanév tart, így párhuzamosan vannak az istentiszteletek. Előtte 9 óra 20-tól imaközösség van, amelyre szintén szeretettel várjuk a testvéreket a gyülekezeti házban. Kedden délelőtt 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát. Most kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz, és kérem a presbiteri és pótpresbiter testvéreket, hogy írják alá a meghívójukat, de a gyűléseink nyíltak, tehát el lehet jönni azoknak is, akik nem a presbiterium tagjai, és van lehetőség arra, hogy első kézből halljuk, ami döntés születik a gyülekezet ügyében. Csütörtökön délután az idős otthonokban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor kóruspróba és utána imaközösség, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és péntek este 6 órakor lesz a bibliaiskola következő alkalma. A jövő vasárnap, június 2-a, tanévzáró családi istentisztelet lesz. Igaz, hogy maga a tanév még nem ér akkor véget, de a hittanórákat ezzel a tanévzáró istentisztelettel szeretnénk lezárni. És ugyancsak jövő vasárnap este 6 órakor egy orgona koncert lesz itt a templomban, abból az alkalomból, hogy 10 éve készült el az orgonánk, és erre az orgona koncertre, amely egyfajta zenés áhítat keretében lesz megtartva, ki is fogjuk vetíteni a képernyőre, hogy lehessen látni, nem csak hallani, hogy hogyan is születik meg egy orgonamű eljátszása. Tehát szeretettel hívogatunk erre is mindenkit, ahogy a kint a plakát is hirdeti ezt. Szombathoz egy hétre, ez június 8-a, akkor egy olyan lelki alkalmat szeretnénk tartani délelőtt 10 órától, amelyre a 60 év fölötti egyháztagjainkat hívjuk szeretettel, és ez ebéddel fog zárulni. A nyilvántartásunkban szereplő egyháztagjainkat levélben is értesítjük, de szeretettel várunk minden érdeklődőt. Csak kérünk visszajelzést, hogy lássuk, hogy mennyi ebéd készüljön. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk annak a lehetőségével, hogy hozzájuthatunk lelki olvasmányokhoz, amik a hitünket ébresztik és erősítik. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 833. dicséret utolsó két versét énekeljük, a 833. dicséret negyedik és ötödik versét. Így kezdődik: adj éjt napot, add át erődet, add kincseret, add szívedet. kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.